Ahogyan azt az Isten tiszteletünk elején jeleztem, meghallgathatjuk az ünnephez kapcsolódó előadást, amelynek a megtartására megkérem Endre Fikéző lelkipásztor testvéremet.
Szeretettel köszöntök mindenkit reformáció napjának estéjén, október 31-én, ugye ezt ünnepeljük, és nagyon gondolkodtam azon, hogy milyen bevezetőt mondjak, milyen szavakat mondjak most. Nagyon nehéz megszólalni most ezután, az ige hirdetés után, hogy minek van itt most az ideje. Adja nekünk nagyon az ige hirdetés, maga az ünnep, az egész kérdésnek a válaszát, ahogyan ezt az ige hirdetésben is hallottuk. Minek van itt most a mi életünkben az ideje? Én is elkezdtem gondolkodni ezen, hogy minek van itt az ideje az én életemben, mert nagyon sok tervünk van, nekem is, mint Endrefi Gézának, nekem is, mint a budaörsi evangélikus lelkésznek, és nekem is, mint gyülekezet vezetőjének, egyik vezetőjének. És aztán eszembe jutott az is, az az ige, a prédikátor könyvéből, hogy megvan az ideje a gyűjtésnek, megvan ideje mindennek. És aztán rádöbbentem, hogy nem erről van szó, mert ez valóban hiába valóság. Amiről az igében és az ige hirdetésben szó volt, az nem más, mint az, hogy talpunkra álljunk, arra a fundamentumra, és most már ellene is mondok az előadásomnak, arra a fundamentumra, arra az alapra, amely egyedül Jézus Krisztus, hogy keresztényként tündököljünk, világítsunk, mutassunk utat ebbe a világba. Az előadás nem lesz hosszú, illetve nem tudom, milyen hosszú lesz, majd elmondom. Ennyit írtam, és néhány szóval fogom kiegészíteni. Az előadásnak a címe Ecclesia Semper Reformanda, ez pedig egy régi, ősi, protestáns elv, ha szabad így fogalmazni, a gyülekezetnek, az egyháznak mindig megújulásra van szüksége. Mindig kell, hogy megújuljon. Ez egy protestáns, alapvető elv, amely meghatároz minket, mint evangélikusokat, meghatároz minket, mint reformátusokat, mint protestánsokat. Az 1520-as évek elején Luther Márton a gyülekezet látogatások alkalmával döbbent rá arra, hogy a hívek és a papok egyaránt szörnyűséges, tudatlan állapotban vannak. Egyszerűen buták, primitívek. Nem tudták a mi atyánkot sem, nem tudták a hiszek egyet, és nem tudták a 10 parancsolatot sem. Ekkor, 1529-ben született meg a kis K.T. Luther Márton tollából, és ebben a kis K.T.-ban is, aztán egy évvel később megjelenő nagy K.T.-ban tanította ezeket az embereket, akik a gyülekezetébe, a gyülekezetekbe jártak, akik evangélikusoknak vallották magukat. Lelkészeket, de elsősorban, és ez nagyon fontos, a családfőket is. És ugyanebben a szellemben született meg, ha jól tudom és jól olvastam utána, miközben készültem, a helvét hitvallás is, amelyet most nem tudom jól olvasom a nevét, Kaspar Olevian. Jó, köszönöm szépen, nekem ennyi elég. Paraszt Kátia is megszületett. Paraszt Káté, katekizmus, azt jelenti, hogy valaki, aki tanít, föltesz egy kérdést, amelyre meg kell adni a választ. És így tanítva tanultak, hogy az ember föltette egy kérdést, le volt írva oda elé, mit hiszünk ekkor, amikor ezt mondjuk, és akkor mondja a hitvallási szöveget. Vagy mi történik akkor, amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk. És minden egyes szót így megmagyaráz Luther Márton, mert ez a katekizmus a tanításnak a jellege. Hogy megtanít bennünket valamire így, hogy kérdez valaki, és aztán a választ el kell mondani. És egy idő után a kérdést is elmondja az ember, és a választ is elmondja az ember, hogy megtanulja. Mert ez abban az időben egy divatos tanítási és tanulási módszer volt. Ezért nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy az evangélikus és a református, elsősorban ez a kettő, protestáns egyház, reformátori egyház, maradjunk ebben a gondolatkörben, tanuló és tanító egyház. Ma ezt Így lehetne fogalmaznunk a régi szavakkal, megújítva a régi szavakat, hogy tudnunk kell és ismernünk kell azt, amit hiszünk. A Hiszek egy harmadik hitágazatában arról van szó, hogy ki és mi által hiszek. Hiszek a Szentlélekben, de azt is egyből elmondjuk, hogy mit hiszek a Szentlélek által. És annyi minden foglaltatik benne. Vajon tudjuk-e, hogy mit jelent az, hogy hiszek a szentek közösségében? Hogy mit jelent az, hogy szent vagyok? Én szent vagyok. Pedig tudom, hogy rengeteg sok álnokság és hazugság van az életemben. És ez a szentség mit jelent a mi életünkben? Tudom-e ezt egyáltalán? És tudjuk-e ezt egyáltalán? És élünk-e ezekből az ismeretekből? Mert a keresztény hit az, kedves testvéreim, tudást is jelent, és ezért félnek, még ma is félnek, talán ma is ebben a liberális gondolkodású világban, a politikai eszmékben, nagyon félnek az egyházaktól. Mert a hívővel nem lehet azt tenni, amit akarnak. Mert a hívő gondolkodik. A hívőnek van egy olyan szövetségese, aki mindennél hatalmasabb és mindennél erősebb. Akivel a hívő megosztja a saját maga gondolatait, a saját maga kételjeit. És ezért félnek tőle, mert nem lehet vele azt csinálni, amit akarnak. Ezért vetik börtönbe, ezért verik meg, ezért ütik, ezért hazudnak róla mindenfélét. Azért, mert nem lehet azt csinálni velünk, amit akarnak. Mert tudjuk, hogy kiben hiszünk. Tudjuk, hogy mire jogosítesz fel bennünket. És tudjuk, hogy ez az egész egy olyan határtalan nagy örömet ad nekünk, amit nem lehet elvenni tőlünk. De vajon így van ez? Ecclesia semper reformanda. Az egyházat mindig meg kell újítani. Az egyház mindig megújításra szorul. Az egyház szükség, hogy mindig megújuljon. Mert ha nem újul meg, akkor nem tölti be a küldetését, akkor nem az, ami. És annyi minden van ebben a világban, ami nem az, ami. Nem tölti be a küldetését. És ez félelmetes, testvérek. Gondoljátok végig. Gondoljátok így végig a saját házas életeteket. Nem ki kell dobni azt a szemétbe, hanem meg kell újulnia. Az igehirdetés szolgálatot nem nekem kellett most végezni, ezért elnézést kérek, átcsöppenek újra az előadás megtartásába. Így hát kötelessége, de valójában belülről fakadó vágya is kell, hogy legyen a Krisztus követő embernek, hogy Krisztus szeretetének, Isten kinyilatkoztatásának a mélységeit megismerje. Hogy mit jelent például az, hogy örömmel viseljétek el a szenvedést. Bárkire itt közöttünk rá tudnék mutatni, hogy fölállva magyarázza ezt meg. Nem lehet csak úgy egyszerűen megmagyarázni. Ha valaki szenved, akkor minek örülne? Miért örülne? Ha egy kicsit spekulálunk, eszünkbe jut néhány igehirdetésből néhány szó, amit mozaiként összepakolunk, és aztán azt elmondjuk, de ezek nem a mi szavaink. Mert nem küzdöttünk meg vele, mert amikor nehézségben vagyunk, akkor nem örülünk, mert nem tudjuk, minek kéne és hogyan kéne örülni, és nem tudjuk, hogy mi van az Istentől. Gondoljunk megint az igehirdetés végének a kérdéseire. Minek van most itt az ideje? Igen, ezt meg kell ismernünk, kedves testvéreim, mert ez olyan lelki, titkos kinyilatkoztatás, hogy aki Krisztusban van, azt tudja, hogy mit jelent az, amikor az ember műtétre készül, és egyszerűen elveszi tőle az Isten minden félelmét és minden fájdalmát. Amikor minden más ember, minden más normális ember félne egy bizonyos helyzetben, de én örülök, mert Krisztus velem van. Mert az Isten nagyon drága árat fizetett, én értem. És nem kedvtől, nem időjárástól, és nem anyagi helyzetektől függ az én jó kedvem, hanem attól, hogy megváltott, megtalált ember vagyok. Ezt meg kell ismernünk, kedves testvéreim. János evangéliumának 20. fejezetéből a 30-31. vers volt most az evangélikus templomokban, az evangélikus szószékeken az igehirdetés alapigéje. Ez az ige így hangzik. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. a reformáció ünnepéhez közel álló vasárnap, legközelebb álló vasárnap, az a Biblia vasárnap az evangélikus egyházban, és ennek a Biblia vasárnapnak az ősi elnevezése hagyomány. Ja, hagyománnyá lett. Mindig arról van szó, hogy a Biblia, az Isten igéje, az Isten szava mit jelent a mi számunkra, a hívek számára. Ezért most, kedves testvérek, megvizsgálunk néhány reformátori, vagy éppen fogalmazhatnék így is, hogy protestáns elvet, amit a mi egyházaink hoztak az egyházi, és ezt most nagy elbetűvel mondom, az egyházi köztudatba, azaz Krisztus testébe. Mi az elv, a protestáns elv, mi lett belőle, és minek kellene ehhez képest lennie? Reformátoraink, illetve reformátoriak akkor lehetünk, hogyha tovább folytatjuk az eleinknek a művét, nem pedig, hogyha konzerváljuk azokat. Ez a gondolat pedig a gyakorlati teológiában azt jelenti, hogy a gyülekezet új szövetségi eszményét annyira meg kell közelíteni az embernek, a gyülekezetnek, amennyire csak lehet. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, látnunk kell tisztán azt, hogy mi az evangéliumnak a célja. Ebben erről volt szó most az előbbi igehirdetésben is. Az evangélium célja pedig az, hogy a bűneid bocsánata által Jézus Krisztus vére árán új és örök életed van. A hitünk pedig nem normáknak, és nem szabályoknak a rendszere, nem világnézet, nem egy tan, hanem élő kapcsolat a föltámadott Úr Jézus Krisztussal. Ez egy bizalmi kapcsolat alapvetően. És ezeken kívül, hogy ezeket a dolgokat így kellett végiggondolnom, nagyon sok olvasási élményem volt most az elmúlt időben, olyan könyveket vettem kézbe, amelyek alapvetően megforgatták először a gyomromat, azután, amikor végiggondoltam ezeket, akkor arra gondoltam, hogy egy-két dologban bizonyára igaza is van ennek a könyvnek. Magyarán szólva arról van szó, hogy az egyház, a gyülekezet, a budaörsi evangélikus és a budaörsi református, és vegyük ide nyugodtan a katolikusokat is, a budaörsi katolikus egyházközség és gyülekezet mennyire tölti be a hivatását, a Krisztustól kapott küldetését. Ezek alapvető dolgok, kedves testvéreim. Mert valahogy azt érzem, ahogyan olvastam ezeket a könyveket is, és az elmúlt időszakban találkozásaim is voltak különböző külföldi gyülekezetekkel, amiken megdöbbentem olyan példák, minthogyha arról volna szó, és ezt a mai korban is tovább konzerváljuk ezt az állapotot, hogy mindent a lelkész végez. Most nem azért, mert én lelkész vagyok, most direkt nincs is rajtam Luther kabát. Hanem egyszerűen azért, mert valahogy mi magunk kényszerítjük bele magunkat abba a helyzetbe, hogy aztán amit a lelkész csinál, az van a gyülekezetben. Amilyen lelkészi igénye van neki, amilyen lelki, szellemi, kulturális igénye van, az van a gyülekezetben. Azt az alaphangot, amit ő megüt, ha pedig valakinek ez nem tetszik, elmegy egy másik gyülekezetbe. Így jó ez? Ez új szövetségi, testvéreim? Ez rendben van? Ez helyén való? Ettől gyülekezet egy gyülekezet? Mit jelentenek ezek a fogalmak, ami számunkra, ezekről szeretnék néhány szót szólni majd, hogy misszió? Mit jelent az, hogy Isten tisztelet? Mit jelent az, hogy hitvallás, hogy megvalljuk a hitünket? Nem csak itt bent az Isten tiszteleten. És mit jelent az egyházzene? És mit jelent az énekkincs a mi számunkra? Mit jelent az imádság? És mit jelentenek a presbiteri gyűlések? Kedves testvéreim, drága testvéreim, mert ahova én elmentem, egy-két helyre, például Norvégiába, ahol vannak gyülekezeti kapcsolataink is, például egy-két helyen Németországban is megfordultam, de elsősorban Angliában és Izraelben, ahol messiási zsidók vannak, zsidó emberek, akik megtérnek és Jézus Krisztusban hisznek. És egyszer valaki ilyet mondott nekem. Azt mondja, 200-300 főnél nem szabad, hogy több legyen egy gyülekezet. Mert akkor már nem átlátható. Akkor alakuljon a szomszéd utcában egy új gyülekezet, akik nem fújnak egymásra, hanem ugyanarról a tőről fakadnak és szeretik egymást. Mert ebből a 200-300 emberből átlátható, hogy kik járnak Isten tiszteletre. Őket lehet látogatni, ővelük lehet napi kapcsolatot föntartani, és egyszer, most az evangélikusok kedvéért mondom ezt el, a Balikó Zoltán bácsi, aki egy nagy hírű evangelizátor volt, Pécsett élt az utóbbi időben, és ott is halt meg. Nagyon komoly evangelizáló lelkész volt. Egyszer a halálos ágyán valakinek, aki aztán ezt elterjesztette, ezt a hírt, azt mondta, hogy a jövő a kisgyülekezeteké, a házi csoportoké, akik az Isten tiszteleten találkoznak, mert az egész egyház szét fog hullani. Szét fog hullani. Ahol őrült módon ragaszkodnak ahhoz, hogy milyen kabátban, hogy milyen alkalommal, hogyan kell jelen lenni az Isten tiszteleteken, de ugyanakkor megengedi a saját testében az egyház, hogy az egyik lelkész kiírva a neve alatt a tévében úgy nyilatkozzon, hogy a homoszexualitás például nem bűn, és ő már csak azt az időt várja, hogy ő két embert, illetve két egynemű embert álthasson meg az oltára előtt. Esküvővel. Nem mondok keresztnevet, nehogy megsértsek valakit. De érezzük ennek a komikumát. És érezzük azt, hogy ha van valami, akkor az egyház vezetés egyből a külsőségekben akarja megújítani önmagát. És az valahol nagyon suta helyzet. Hiszen, hogyha belülről nem újulunk meg, akkor a külsőség csak vakolat lesz, máz, ami előbb-utóbb úgyis lepattogzik, lemossa az eső, és nem lesz belőle semmi. Meg a számok bűvöletében élünk. Az egyház is. A fogyasztói társadalom, ahogyan mondjuk. Most hallottam a hírt Amerikából, nem tudom, néhány héttel ezelőtt volt egy előadás a gyülekezetünkben, amerikai gyülekezeti látogatásáról számolt be egy fiatal ember, aki egyébként professzor, és azt mondta, hogy házi csoportok működnek, 6-8 fő biblia tanulmány. 6-8 fő. Hát ha 15 alá megy a biblia óra létszáma, akkor már úgy érezzük, hogy rossz a munkánk. Ha egy szeretett vendégségre 20-an jönnek csak el, rossz a munkánk, azt érezzük és azt gondoljuk. Át kéne gondolni, kedves testvérem, mitől egyház az egyház? Mitől? Hogy van néhány ember, akinek ott van a zapszem a hátuljában, a fenekében, és nem tud mit csinálni, állandóan a szervez valamit, ők úgyis megszervezik. Ez egyház? Ez egyház? Kedves testvéreim, végig kéne itt alapvetően néhány dolgot gondolni, mert hiszem azt, hogy az, ami most rajtunk van, Magyarországon van, és én szerintem erre utalt kedves igehirdető testvérünk is, az rajtunk múlik. Az rajtunk múlik. Hogy ilyen ítélet van rajtunk, hogy ilyen semmi van ebben az országban. Ez félelmetes, testvérek. Gondoljátok végig, hogy mi ebben a mi szerepünk. És aztán egyszer csak beszéltem egy angol gyülekezeti emberrel, amikor ott voltam Angliában, és aztán azt mondja, hogy rákérdeztem, hogy mi a lelkésznek itt a feladat. És azt mondta, hogy hát a házi csoportoknak a vezetőit fogja össze, őket pásztorolja, őket erősíti, aztán a vasárnapi Isten tiszteletre készül föl. Ha mondom, megyek a ti gyülekezetetekbe lelkipásztornak. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit is csinál a lelkész. És voltam aztán később egy Isten tiszteleten, ott nem nagyon van olyan, aki csak beül, és hogy az egyik kedves testvérünk szokta ezt gondolni, és szokta ezt nevezni, azt mondja, szopizik. Ez bibliai gondolat. Péter levelében ott van. Hogy növekedjünk föl. Először a pépese teszi az ember, mikor nincs foga, a pici, aztán utána egyre inkább szilárdabbat, aztán mindenfélét. És ez nagyon jó, testvérek, mert ez benne van a Bibliában, de hát mi magunk így csináljuk ezt? Vagy éppen a lelkészek, vagy a gyülekezet vezetősége fél attól, hogy a gyülekezet fölnő? Fölnő szellemileg, fölnő lelkileg? És ezeket a dolgokat hogyan gondoljuk mi végig? És aztán megnéztem ennek az angol lelkipásztornak az időbeosztását, és valóban nem csak az ige hirdetésre készül, hanem telefonálja azokat, akik tudod, hogy te fogsz, te vagy beosztva, hogy az imádságot végezd. Mondd, miről fogsz beszélni, gyere el, beszéljünk. Elmegyek hozzád, beszéljünk róla. A temetést nem lelkész végzi Angliában. Egy anglikán gyülekezetben, egy történelmi gyülekezetben, csak éppen felébre gyülekezetben. És mi azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha az a dolga, ezért fizetjük. Most egy kicsit sután állok itt ezen a szószéken, mert én magam is lelkész vagyok, csak annyi minden földgyülem lett bennem az elmúlt időben, és mindez azért van, mert azt érzem, hogy az egyház, a gyülekezet károsul miatta. Mert nem ilyennek kéne lenni az egyháznak, mert alapvető, protestáns, reformátori elv az, hogy az egyháznak mindig meg kell újulnia. Azért, mert az előkép, a kezdeti gyülekezet példaként a Bibliában előttünk van. Előttünk van. Az imádságban majd fogok erről beszélni, vagy inkább vegyük elő, mert nem fontos a sorrend. Imádság. Legtöbbször azt olvassuk például az apostolok cselekedetei 4. könyv 31. vagy 4. fejezet 31. versében, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igét. Ez jellemző az Isten tiszteleteinkre? Ez jellemző a gyülekezeti kis együttléteinkre? Hogy megrendül a föld? Hogy rezeg az ablak? Hát nálunk rezeg az ablak, mert nagy teherautók elmennek ott a szabadságúton, és akkor ilyenkor rezeg az ablak, de az nem a szentlélek. Sajnos. De hát ezek így imádkoztak együtt. Mi a baj velünk? Hülyeségeket mondunk? Imádkozunk? Vagy nem hiszünk benne? Vagy el szoktuk mondani? Vagy hogyha az én saját imádságaimra gondolok, amit magánemberként mondok el, akkor azokban például az van, hogy most nem tudok hozzád őszintén imádkozni, Istenem. Mert csak a szokott szavaimat mondanám el. Egyébként úgy is tudod, hogy mire van szükségem. Ez imádság? Nem inkább nekem kéne belekerülnem abba az állapotba, hogy az Isten engem megszólíthasson, és nem addig imádkozni, míg végre meg nem szólított leszek. Nem erről szól az imádságunk? Vagy minek vagyunk egyáltalán keresztények? Vagy mit hiszünk ezáltal? Mert az imádság az ilyen. Luther Márton mondja, amikor imádságra tanít minket, minden imádságomban 4 csokrot kötök. Először is tanításnak tekintem az imádságot, és megvizsgálom, hogy mit kíván tőlem a mi Urunk. Aztán hálaadássá formálom, harmadszor bűnvallássá, negyedszer kérésé. A negyediket azt nagyon jól csináljuk. Elgondolkodtam azon, hogy tudjuk-e, mit jelent az, hogy dicsőíteni. Dicsőíteni az Urat? Vagy éppen hálát adni? Tudunk-e valamiért hálát adni egyáltalán? Ez a mostani ige hirdetésben is előkerült. Hát igen. Aztán ott van egy másik gondolat, a misszió és az Isten tisztelet gondolata. Amelyik egyház, már a misszióról, amelyik egyház vagy gyülekezet lemond róla, az nem Krisztus teste többé. Végig gondoltuk már, hogy az egyes cselekedeteinkkel éppen hogyan gátoljuk a missziót. Például itt van maga az Isten tisztelet. Egy betérő azt mondja, igen, jó elmenni, mert jó az ige hirdetés, megfogott engem, de az, ami a többi, ami körülveszi, az egyáltalán nem értem. Őrült régi énekeket énekelnek. Egy szót nem értek belőle. Miért van ez? Hogy van ez? Éppen ezért, ha olyan a hangulatom, akkor elmegyek Isten tiszteletre, mert tudom, hogy ott mindig jó prédikációt hallok. Ettől missziós a gyülekezetünk? Ha valaki így gondolja? A mai modern ember nem érti, és ettől megdöbbentő, hogy valójában az Isten tiszteleteinket magunknak csináljuk. Magunknak. Akik amúgy is eljönnek. És akik egy temetés miatt eljönnek esetleg, és budaörsiek, mert a hét végén megemlékeznek az a héten elhunyt testvérükről. Azok ott maradnak? Vagy egy esküvőn például, a násznép. Egy-kettő ember ott marad, és meghallja az igét, az örök élet szavát. Mert nem az ige hirdetéssel van a gond. Egész biztos vagyok benne, kedves testvéreim, hogy a református gyülekezetben sem. És itt most nem azt akarom mondani, hogy milyen jók az ige hirdetések. hanem arról van szó, hogy a gyülekezet milyen. A gyülekezet. Mert a lelkész kiteheti a lelkét, és ki is teszi a lelkét, higgyétek el. Mindig ide az oltára, a szószékre. Itt van előttetek. Fölkészül lelkiismeretesen, és elmondja. Egyszer egy könyvben olvastam, a felügyelőmnek a kedvenc példájává lett ez, olyan, mint amikor a liba ketrecben az emberek összegyűlnek, illetve a libák összegyűlnek. Van egy lelki liba. Ez a lelki liba elmondja, hogy van szárnyunk. És ezt a szárnyat használni is lehet. És hogyha jól verdessük a szárnyat, akkor fölemelkedünk, és látjuk a tájat, és tudunk repülni, és meg tudjuk lovagolni a különböző széláramlatokat. És aztán repülni tudunk hosszú időn keresztül. Meg kell tanulni a légzés technikát. Van szárnyunk, tudunk repülni. És meghallgatják az ige hirdetést a lelki libától, aztán hazatotyognak. Nem így vagyunk minden Isten tiszteleten, mi magunk is. Milyen jó gondolat ez szerintem. Ezt egy könyvből olvastam, nem tőlem származik, azért merem így idézni. Földob bennünket az ige hirdetés, valóban elgondolkodunk az életünkön, de mi a szabadulás a mi életünkben? Mi az, amikor egy ige megérint bennünket? Hogy elgondolkodjunk a saját életünkben az adott kérdésről, amit fölvet bennünk az ige hirdetés, mert nagyon sokat vett föl, például ennek az utolsó ige hirdetésnek, amit eddig hallottunk, az utolsó kérdése. Minek van most itt az ideje? Először én is elkezdtem kapkodni a gondolataimban, hogy minek van most itt az ideje az én életemnek, vagy az én életemben. És aztán rájöttem, hogy nem voltam fölkészülve erre a kérdésre. Ezt a kérdést haza kell vinnem, és az asszonnyal meg kell ezt beszélnem. Mert azt tudom, hogy az ő életében minek van itt az ideje, de hogy az enyémben, hát ezen többet kell gondolkodnom. Igen, kedves testvéreim, itt van az Isten tiszteletünk. Ez lesz a záró gondolat, megígérem. Az Isten tisztelet. A lényeg, hogy érthető legyen, hogy éppen ne csak azoknak szóljon, akik amúgy is értik, hogy miről van szó, hanem mindenkinek. Ne legyenek érthetetlen szavak, amelyeket a mai ember nem is ismer. Nemrégiben hallottam, megtartatásunk. A kegyes ember biztos tudja, hogy miről van szó. Na de aki bejön, ez missziós szó, megtartatásunk. Szép szó, gyönyörű szó, de valahogy máshogy kéne fogalmaznunk ezeket a dolgokat. Meg itt van például megváltás. Hittanórán szembesültem ezekkel a kérdésekkel. A gyerekek nem értik, mit jelent az, hogy megváltani a buszjegyet, megváltani a bérletet, megváltani ezt, azt, amazt. Ha már ezt a gondolatot közel hozom hozzájuk, akkor megértik, ja, megváltás. Tehát, hogyha megváltom, akkor lehet, vagy hogyha megváltják nekem, vagy valami is. És mi pedig használjuk ezeket a szavakat. Ezért mondtam mosolyogva, hogy fundamentum. Hát mindenki tudja, aki itt van. És ha hazamegyünk, mit mondunk? Lelkész miről beszélt? Hát a fundamentumról. Jó. Nem baj, kisfiam, majd elmúlik. Ez olyan, mint amikor, ez egy svéd vicc, a svédek nagyon-nagyon keveset beszélnek, hazamegy a szűkszavú svéd, aztán ez egy vicc a svédből, vagy norvégból, mert norvégok viccelnek a svédekkel, abból fordítottam, hogy hazamegy, az asszony otthon sütött, főzött, mi van, mi történt, mondd el, mi volt az Isten tiszteleten, jó volt. Na de mégis bővebben, miről volt szó a prédikációban? A bűnről. Na de mit mondott róla a lelkész? Ellenezte. Ez misszió? Ez bizonyságtétel? Van-e szabadulás a mi életünkben, kedves testvérek? Erről van itt szó, mert ha a szabadulást látják, és azt a dicsőítést, amit utána elmondunk, hogy hála az Úrnak, mert ő tette velem, mert én nem tudok megszabadulni, én nem tudok kikerülni az ördögi köreimből. Én csak ugyanúgy vitatkozom tovább, én ugyanúgy érvelek tovább. Én nem tudok. Egyszer egy fizikus mesélte el ezt nekem, aki Svédországban épített egy elektrongyorsítót, ha jól tudom. Egy hatalmas nagy kör volt, És azt mondta, hogy egy idő után az elektron is lelassul, új energia kell neki bele, és megmutatta azt, hogy az elektronokat hol lövik be a rendszerbe, a körbe. Egy mini atomreaktort csináltak ott, valami ilyesmit. És aztán ott kellett belökni, mindig új energiára volt szüksége, új impulzusra, hogy újra azt az energiát tudja termelni a pörgése által, amit neki kell, amit elvárnak tőle, hogy az legyen, ami, amiért építették. De hogyha ez nincsen meg, ha nem tudunk megújulni, mert az Isten nem engedjük, hogy hozzánk szóljon, akkor baj van. Nagy baj van. És ott vannak az énekeink is az Isten tiszteleten. Megdöbbentő dolgok ezek, kedves testvérek, és tudom, hogy református testvéreink még talán ezek előtt, a gondolatok előtt állnak. Nagyon boldogok voltunk. Hálát adtunk Istennek, amikor 2003-ban elkezdődött a templomépítés, és aztán átadták a templomot nekünk, és december 18-án 2003-ban az első Isten tisztelet ott volt a budaörsi templomban, evangélikus templomban. És azóta ezerszer átgondoltuk, ha most templomot építenénk, ilyen templomot építenénk, nem kívülről, mert kívülről tetszik nekünk, de belülről. Az emberek mennek ki Isten tisztelet után, és nem tudnak hol beszélgetni. Pedig van olyan Isten tisztelet, ami elkezdődik 10 órakor, és még fél egykor is, egy órakor is ott állnának az emberek, és beszélgetnének, mert gyülekezet, mert közösség. És az emberek ott mennek jobbra-balra előttünk, van, amelyik kutyát sétáltat, és van, amelyik megáll, és hallgatja, hogy mit beszélgetnek. A keresztény emberek. És lehet, hogy bejön következő vasárnap kutya nélkül. Ez nagyon fontos, kedves testvérek. És aztán elénekeljük az énekeinket. Voltunk a testvérgyülekezetünknél Szlovákiában. Látjuk azt, hogy magyarul énekelni és magyarul beszélni, nekik akkora kincs, hogy kimondhatatlan. Egyszerűen sírtunk együtt velük. Először az egésznek a komolyságától, aztán az egésznek a humorától, olyan lassan elhúzták azt. Én édes Istenem. Testvérek, egy másik gyülekezetben voltam, ez is a messiási zsidók között van egyébként Izraelben. Évente egy konferenciát és egy örömünnepet húsvét után szerveznek azért, hogy abban az esztendőben született Isten dicséretek és hálaadások a gyülekezetek által előadásra kerülnek fönt a színpadon, a többi zenekar és nagyon sok ember érdeklődő, és mindenki, aki oda utazik a különböző gyülekezetekből, ezt látja, és amelyiket a zsűri érdemesnek találja erre, azt kiadják egy énekes füzetben, és azt szétosztják a gyülekezetekben. Mert újra éled minden. Mert új dicsőítésre van szükség. Új éneket adott a számba az Úr, mondja a Zsoltáros. Nem a régit, nincs azzal semmi baj a régivel. A régivel egyetlen egy baj, vagy nem új. Hogy nem én fogalmaztam meg, hogy nem az enyém. Elmondhatjuk a mi atyánkot is, de ha csak azt mondjuk, és nem értjük, hogy miről van szó. Valahogyan ezt a luteri ortodoxia idejében azt úgy fogalmazta meg valaki, hogy a Kiskátéban, amit Luther Márton ezekről a dolgokról írt, a magyarázatot mondták el. Jóval hosszabb volt így az Isten tisztelet, de abban az időben az Isten tisztelet 3-4 óra volt. El tudjuk ezt képzelni? Hogy 3-4 óra ma egy Isten tisztelet? Hát rohanni kell. Le kell vonulni a Tesco nevű zsinagógában. Az olyan humoros mindig, amikor gyülekezetünkkel találkozom a CBA-ban mindig az Isten tisztelet után. Hát persze, egy tejfőre nekem is mindig be kell ugranom, de hát meg lehetne ott is tartani az Isten tiszteletet, nem? Az lenne egy missziós alkalom. Na de hát ez megdöbbentő, kedves testvérek, valóban. És aztán milyenek a mi énekeink? Hogyan gondoljuk ezt végig? Valóban tükrözi azt, ami a miénk. Tudjuk ezt fennhangon? Gyönyörű szép orgonával vettük 20 millió forintért, vagy még annál is többért. Ott van a templomban. Mindenki hangosan el tudja mondani. És miért van az, kedves testvéreim, hogy komoly életű emberek járnak a gyülekezetbe, Aztán egyszer csak elmennek Jehovistához, elmennek a hídgyülekezetébe, elmennek ide-oda, és aztán azt mondják, hogy nálatok alszik minden. Miért nem csináljátok ezt? Az egész olyan, mintha megutálna az életének az addigi részét. Miért van ez? És itt vannak a presbiteri gyűlések. Miért van arról szó, hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor ilyeneket kellene mondani, hogy kéne filmklub. Kéne ez, kéne az. Testvérem, emelkedj föl, szervezd meg, csináld meg. A te egyházad, a te gyülekezetedről is szó van. Olyan jó kritizálni, ezt kellene még csinálni, így kellene még csinálni, úgy kellene még csinálni, direkt mondom ezt a szót. Ezek reformátori alapelvek és reformátori gondolatok, ezt kell tanulnunk, ez újít meg bennünket. Testvérek, hol tartanak a mi egyházaink? Hol tartanak a mi gyülekezeteink? Nem kellene ezt halálosan, komolyan végig gondolnunk? Ez nagyon fontos dolog. Én azt hiszem, éppen ezért most levonom a következtetést röviden, hogy kétfajta Isten tiszteletre lesz szükség záros határidőn belül. Egy olyan Isten tiszteletre, ami hagyományos, ahol jól érzik magukat azok is talán egy idő után, akik a nem hagyományosra járnak majd, ami a másik. Valóban, hogy a misszió, hogy az Isten tisztelet közelsége, hogy az Isten tisztelet maga, az közel jöjjön az emberhez. Én azt hiszem, hogy a jövőben az Isten tiszteletet nem a lelkész fogja végezni, hanem a gyülekezet fogja ünnepelni. A lelkész az lesz, aki az ige hirdetés szolgálatát elvégzi. És nem más. Legtöbbször az Isten tiszteleteink a lelkésznek az egyszemélyes játéka, mintha önmagát hirdetné. Mert megszoktuk, mert ez így van. Ez reformátori? Ez új? Ez új szövetségi? Gondoljuk ezt végig, kedves testvéreink, mert én nagyon sokszor úgy érzem magam a saját Isten tiszteleteinken, hogy sem hideg, sem meleg, és Isten szájában vagyok, aki ki fog köpni engem. Tényleg. Valahogyan pánik fogott el, hogyha ez így van, és én így halok meg, hogy ezért semmit nem fogok tenni, hogy megújuljon az Isten tiszteletünk, hogy valódi örök ünneplés legyen. Örömünneplés. Az, hogy hálát adok az Istennek. Az egész. Ha nem ebben az irányba lépünk tovább, nem marad belőlünk semmi. Meghalunk. Egyre öregebbek leszünk. Talán van egy-két fiatal, aki becsatlakozik a gyülekezetbe azért, mert az édesanyja azt mondja, hogy oda kell jönni. És talán elindul valami benne. Talán. De így kell ennek lennie? Gondoljuk ezt végig, kedves testvéreink, mert reformátori múltunk van. Aki lefordította a Bibliát. Aki énekeket írt. Megdöbbentő, egy másik könyvben olvastam, hogy a legtöbb ének, ami nem gregorián alapú, az a korabeli kocsmáknak a zenéjére íródott át. A szövege. Illetve nem, a szöveget nem írták át, hanem egy más szöveget írtak. Megbotránkoztató? Ez olyan lenne, mintha Lagzi Lajcsi zenéjére most itt egyházi dicsőítő éneket énekelnénk. Ugyan milyen megbotránkoztató? Luther és Calvin ezt csinálta. Bocsánat. Szóval egy-két dolgot alapvetően át kellene gondolnunk, hogy mit jelent a misszió a mi számunkra, mit jelent az öröm, mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk, az alapvető kérdésektől a bonyolultabb kérdésekig. Mindent. Mindent. Végig kellene gondolnunk. Kedves testvéreim, a tudományosság látszatával, de igénye nélkül tartottam meg ezt az előadást, gondolat ébresztőnek, hogy sürgősen gondoljuk végig itt Budaörsön a mi Isten tiszteleti életünket, a mi gyülekezeti életünket. Mire jó ez? Kinek jó ez? Ha nem azért van, hogy mentse az embert, mentse a kárhozattól az embereket, a szomszédot, az ellenséget, Ha nem erről szól, akkor minek van? Miért van? Gondoljuk ezt végig, kedves testvérek. Így is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én nem akartam volna most olyan hosszú lenni, de én azt gondolom, hogy ezekre az előadásokra és az ilyenfajta előadásokra, az istentiszteletek után azért van szükség ilyenkor reformáció ünnepén, hogy végig gondoljuk azt, mit ilyen tanító és tanuló egyháznak lenni. Lelkészként akkor marad csöndbe az ember, hogyha elveszik tőle a szót. Bármennyit tudnék erről a témáról beszélni, kedves testvérek. Én azt hiszem, hogy még éneket kellene énekelnünk, hogy azért énekkel a szánkba, és Isten dicsérettel a szánkba menjünk el innen. Ne csak úgy legyen egyszer, csak vége az alkalomnak. Lehetne? 3-9-en.
Erős
van. Ja, hát... Jó, akkor az első kettőt. Köszönjük szépen.
Erős vállalás, jó figyelés és jó éjszakát mindenkinek.